Az ember úgy van programozva, az emberi elme, hogy már csak egy kicsi is ott van. Most még nem vagyok felkészülve, de holnap majd készen fogok állni. És az egész annyira leplezett az emberi elmében, az emberi agyban, hogy nem veszi észre, hogy becsapja magát. Nem gondol arra az ember, hogy a holnap nem fog eljönni. Egészen pontosan el fog jönni egy olyan nap, amikor már nem lesz holnap, amelynek nem lesz holnapja. Lesz egy olyan nap mindenki életében, amelynek nem lesz holnapja. Valaki gondolt erre mostanig? Gondoltál-e arra, hogy lesz egy olyan nap az életedben, amelynek nem lesz holnapja? És így, hogy hallott ezeket a szavakat, ráébredsz-e arra, hogy igen, a te elméd is így működik, hogy majd holnap, még nem áll készen az én házam, de majd holnap készen fog állni az én házam. Ismerőse ez az érzés, hogy majdnem ott vagyok, olyan sokat fejlődtem, olyan sok mindent megtudtam, még egy kevés, és meg fogok érkezni. És mi van akkor, hogyha pontosan ez a nap az számodra, amelynek nem lesz holnapja? Ehhez mit szólsz? Vagy szerinted, akik mostanig meghaltak, elhunytak, és el vannak temetve, ők gondoltak-e arra a haláluk előtt egy nappal, hogy ez az a nap, amelynek nem lesz holnapja? Vagy a holnapja véget ér? A holnapja lesz az utolsó napja, ugye? Tehát ugye, hogy a legtöbb ember nem gondol arra, hogy mielőtt meghalna bevégezni a földi életét, nem gondol arra, hogy ez az utolsó napja, hogy a mai napnak nem lesz holnapja, mert a mai nap is bármi történhet velem, az én lelkemmel, az én testemmel egészen pontosan, mert a lelkemmel mi fog történni, az aztán kiderül, miután a testemből kiment az élet. Az ember titkon egészen pontosan leplezett módon azt reméli, hogy majd a jövőben készen fog állni, fel lesz készülve arra, hogy belépjen a tökéletességbe, átlépje az élet és a halál küszöbét. Ez ott van a tudat alattiban, így tudnám mondani, nem tudom ezt másképp mondani. A tudat alattiban van ez a gondolat az embernek, hogy majd most még nem állok ott, még egy kicsit kell dolgozzak, ugye, kicsit még kell dolgozzak magamon, vagy az a gondolkodásomon, és majd ott fogok állni. És ebben a reményben hal meg a legtöbb ember, és soha nem fog beérni a célba. Borzalmas, ugye? Ezzel szembesülni, hogy a legtöbb ember, aki mostanig meghalt, nem tudta, hogy neki nem lesz már holnapja. Hogy azt a napot tölti itt a földön, a földi testi életben, amelynek már nem lesz holnapja, nem lesz folytatása. És különben is, ha valaki azt mondja, hogy most nincsen felkészülve, mert érzi ott a szíve mélyén, hogy nincsen felkészülve, miből gondolja azt, hogy holnap majd fel lesz? Vagy mit tudom, egy év múlva, vagy fél év múlva fel lesz? Miből gondolja, miből van ez a hiú remény, drága emberek, hogy holnap fel leszünk készülve? Honnét származik ez? Ezt nem is akarom megválaszolni egyébként, ezt a kérdést, mindenki rábízom, hogy válaszolgassa meg magának, vagy kérjen választ a jóságos Isten kegyelméből, hogy honnét származik ez a gondolat, hogy ez a hiú remény, ki nem mondott és meg nem fogalmazott remény, honnét származik, hogy holnap majd fel leszek készülve. Hát hogyan készülné fel holnap, hogyha holnap is ugyanazt fogod csinálni, amit ma csináltál, és ma azt csinálod, amit tegnap csináltál, és tegnap azt csináltad, amit tegnap előtt csináltál. Mi a garanciát arra, hogy te holnap vagy holnap után fel leszel készülve? Hogyha semmit nem változtattál az életedben, ha nem engedted, hogy a lélek vezessen, elvezessen egy másik cselekedetre, egy másik döntésre, mi a garanciát arra, hogy holnap majd valami más fog történni? Hisz ugyanazt csináltad ma is, amit tegnap azt csináltad, amit tegnap előtt. És holnap feltetőleg ugyanazt fogod csinálni, amit ma csináltál. De a remény titkon ki nem mondott, meg nem fogalmazott módon ott van bennünk, hogy de holnap majd más lesz, holnap majd jó lesz. Miből gondolod, aki most nincsen felkészülve, miből gondolja az, hogy holnap után egy fél év múlva fel lesz? Kemény, kellemetlen, nagyon kellemetlen, kényelmetlen kérdés a testnek. Jaj, én még fiatal vagyok. Hát ne hülyéskedjetek. Hát még előttem az élet. Ugye? Ezt az agy, maga a test így játszmázik. Mert valahonnét ő azt gondolja, hogy mindenki 90 évet kell élni a Földön. Nem, valaki 12 éves korában fejezi be a föld életét, van, aki 20 éves korában, van, aki 30 éves korában. Ki mondta, hogy 90 évet meg kell érd? Jaj, te még fiatal vagy, te még ráírsz így gondolkodni, te még ráírsz keresni, te még ráírsz lélekben lenni, még futkározhatsz az agyban, még tervezhetsz, terveket szőhetsz, építhetsz kis bábeleket a házadban, az udvarodon, a falu közösségben, a város közösségben, a székelység köreiben, a Kárpát-medencében újabb bábeleket tudsz építeni, úgyhogy csatlakozol más emberekhez, összefogtok más emberekkel, polgártársakkal, gyülekezeti társakkal, vagy különböző emberekkel összefogsz, és még tovább tervezed a Bábelt, egészen pontosan a mennyek országán kívüli mennyországot. Milyen érdekes az ember, az emberi elme. Elmondom, mit álmodtam egészen konkrétan, mi az álom, és hát lássuk, hogy mit ad a mindenható Isten, mert az igazság az, hogy én sem értem teljesen. Viszont van sejtésem arról, hogy mi akar lenni az álom üzenete. Egyébként még elmondanám egy rövidke kis konverszációt, amit tegnap folytattam néhány szóban egy kedves utitársammal, akit a jóságos Isten kegyelme szintén megszólított és elhívott erre az útra. És ő írta azt, hogy hogy Jézus, amikor idézte Jézustól azt, hogy amikor a kereszten van, hogy Atyám, a kezedbe ajánlom a lelkemet. Ha teljesen tiszta lenne a lélek, le tudná vetni magáról a bűntestét, és újra felvenni azt, ahogy Jézus tette. Így van. Miután kiitta a poharat. Miután kiitta a poharat. Nagyon fontos ez. És megkereszteltetett tűzkeresztséggel, vagyis engedte megfeszíteni a testet teljes mértékben. És teljesen az Atyára hagyatkozott, az élő Istennek az élő, valóságos lelkére, ami körül ölel, ott van bennünk is, ott van mindenhol, mindenható. Teljes mértékben arra hagyatkozott, miután engedte megfeszíteni a testet az emberek által. De Jézus felkínál számunkra azt, hogy azt a hatalmas lehetőséget, hogy mi engedjük megfeszíteni a testet a lélek által. A lélek cselekedetei által, hogy a testnek a kívánságát ne vigyük véghez, hanem inkább vigyük véghez a lélek kívánságát, mert abban élet van, abban élet öröm van, drága emberek. És azt kérdi a kedves utitársam, hogy mi készen állunk-e kiinni azt a poharat. És azt mondja utána, hogy sokat kell még formáljon az Úristen, legalábbis engem, biztosan ezt mondja magáról. És nekem röviden erre az jött, amúgy nagyon fontos dolgok, ezek nagyon fontos, kemény kijelentések, akinek füle van, hallja. Nekem röviden az jött erre, hogy még ez a kijelentés is tőr lehet a test kezében, a lélek ellen. Tehát az az utolsó mondat, hogy engemet még sokat kell formáljon a mindenható Isten. Figyelj meg, ebben a kijelentésben tudom, hogy teljesen tiszta a szándék a teje, tehát ismerem, miféle ember nagyjából, milyen lélek van benne, hála Istennek, és az ő dicsőségét látom benne megjelenni. De ez a kérdés mindenképp, vagy ez a kijelentés, az utolsó mondat mindenképp szeget ütött a fejembe, és hát a lelkembe is úgy mond valamelyest, hogy engemet még sokat kell formálni az Úristen. De mi van, hogy ha ez az utolsó nap, mikor fog engemet formálni az Úristen? Kedves mindenki, kedves Attillák, és Marikák, és Kingák, és Jánosok, és mindenki, mikor kell sokat formáljon még az Úristen? És erre írtam, hogy még ez a kijelentés is tör lehet a test kezében, a lélek ellen, mert azt mondja, hogy őt még sokat kell formálja az Atya, őt még sokat kell formálja az Úristen. Mi van, ha a test mondja ezt, és nem a lélek, drága emberek? Mit szóltak ehhez? Akkor mi történik? Hogyha a test beszél ilyeneket, hogy hát engemet az Úristen még sokat kell formáljon. Vajon, hogyha a test mondja ezt, nem-e az történik, vagy nem az történik-e, hogy a test bujkál e kijelentés mögött, Isten akarata elől? Hát azáltal, hogy a test azt mondja, hogy engemet az Úristen sokat kell formáljon, nem-e az van, hogy az én testem bujkál, és szenteskedik, és szerénykedik, és mindent eljátszik, játszmázik a lélekkel, bujkál a mindenható Isten akarata elől. E kijelentés, e szent kijelentés mögött, mert hogyha ezt a lélek mondja, a lélek által mondja, a kis lélek, ugye az én lelkem, akkor igaz, ha lélek által mondom, hogy igen, drága emberek, az igazság az, hogy ilyen az én lelkem. És kell, szüksége van arra, hogy a mindenható Isten formálja az én lelkemet. Szüksége van erre, ugye? Ezt kijelenti a lélek. De hogyha a test jelenti ki ezt, mivel hogy a test ugye térben és időben gondolkodik, azt mondja, hogy ja, hát aztán engemet még sokat kell formáljon az a mindenható Isten, még 200 éven keresztül formálgat engemet, nincs neki amúgy sem más dolga, mint hogy engemet formálgasson. Nem tudom, hogy feltűnik-e, hogy egy ilyen kijelentés is a test kezében hazugság, a lélek kezében, a lélek ajkai által igazság, szent igazság, de a test ajkai által hazugság, megtévesztés, mert a test azért mondja ezt, hogy elbújjon a kijelentés mögött, elrejtse magát a mindenható Isten akarat elől. Ádám, hol vagy? Ádám, hol vagy? Merre bujkálsz? Jaj, téged még sokat kell formálni. Ádám, ne áltasd magad. A test és a vér úgysem örökli a mennyek országát. A test és a vér, kedves Ádám, kedves Attila, nem örökölheti a mennyek országát. Hát akkor mit beszélsz te, mit fecsegsz te, hogy téged még sokat kell formálni, mint hogy te örökölnéd a mennyek országát? Ó, Ádám, 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 te test por vagy. A lélekhez szólok. Ne higgy a testnek, ne higgy a szavaidnak. Ó, kis lélek, kis gyermek, ne higgy a testnek, hazudik. Elhiteti veled, hogy őt még sokat kell formálni. Nem, őt nem kell formálni. Sosem lesz szent. Ha illatosat fog szarni, akkor sem lesz szent a test, mert test és vér nem örökölheti a mennyek országát. Mindazonáltal, drága emberek, az biztos, hogyha mindenható Isten le akarta volna tépni rólunk a testet, ezt a bőrruhát, rég megtehette volna, de nem ezt akarta, hogy leráncsa rólunk ezt a bőrruhát, azt a testet egyből megölje. Nem ezt akarta. De azt sem akarja, hogy elhitessük magunkkal, hogy a testünk meg fog szentelődni. Azáltal, hogy rendszeresen tornázik, vagy egészségesen táplálkozik például. Tehát ezek csak ilyen példák, ugye, amik vannak a világban. Tehát a test nem fog megszentelődni, drága emberek. A test nem fog megszentelődni. Nincs ahogy. Maximum az tud történni, hogy a lélek erőre kap. Isten által erőre kap a lélek is. A test engedelmeskedik a léleknek, és a test azt cselekszik. Azt cselekszik, amit a lélek mond neki. Ez történhet. De a test az vagy a temetőbe kerül. Most na, nem akarom ezt sem elkiabálni, mert hogyha valakinek Isten megadja azt, hogy az ő testét szétoszlassa, ne kelljen beteljék a koporsóba, meg a temetőbe, valakinek Isten megadja ezt, akkor én örvendek neki. Bárcsak nekem is megadná, ezt mondom. Tényleg ez az igazság. Most mit beszéljek másképp? Viszont ugye azt látjuk, ugye a precedensek azt mutatják, hogy hát úgy néz ki, a legtöbb test kimegy a temetőbe, akarata ellenére, és a férgek megeszik. De hogyha valakivel ez más fog történni, én annak csak örvendeni tudok, drága emberek. Tehát Isten nem akarta letépni rólunk ezt a testet, ugye a földi ruhát, a bőrruhát, sőt azt mondja Jézus, hogy én nem azt kérem tőled, hogy kivedd őket a világból, hanem inkább az, hogy megőrizd őket a gonosztól, és azt, hogy ők legyenek a világ világossága, hisz én elmentem innét, én felmentem hozzád. Mostantól ők az én testem, ők a világ világossága. És ugye ez itt a cél az, hogy megtartson minket a világban, alázatban, az ő dicsőségére, hogy amíg a világban vagyunk, testben vagyunk, az ő dicsőségét tükrözzük test által is. Mert a testi emberek nincs ahogy lélek által érzékeljenek, hallják az igazságot. Ezért szüksége van a testi embernek arra, hogy testi módon, akár általunk, akár általad halljon az igazságról, halljon az Úristen kedves esztendejéről. És akkor most áttérnék az álomra, nézzük meg az álmot is szépen, hogy mit akar azzal üzenni a testnek, akár ugye, vagy a léleknek is, mindenható Isten. Még mielőtt túlságosan elbízná magát is, azt gondolná, hogy itt van a mennyek országa benne, már csak egy kis, hogy mondjam, gyakorlat kell, testi gyakorlat valami, és akkor meg fogja látni. Sosem fogja meglátni, teljesen biztos. Így legalábbis. Az ő szokásaival, az ő hagyományaival, az ő törvényeivel, a test törvényeivel nincs, ahogy meglássa a testemények országát. Igen, és azt mondja Jézus, hogy a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Tehát de kemény kijelentés, de Jézus minket úgy tekint, hogy mi készen állunk. A lelkünk kész. Tehát persze, minek utána megismertük az ő szavát, és örömmel fogadtuk, és kívántuk, teljes lényünkkel kívántuk elengedni a régi életünket, a test kívánságát, a testnek a mennyországát kívántuk elengedni. Na azután igaz az, drága emberek, hogy a lélek ugyan kész, mondja Péteréknek, ugye? A lélek kész, de a test erőtelen. A test nem tudja, nem érti a lélek dolgait. Sőt, a test próbálja folyton leuralni a lelket. Azt láttam álmomban, hogy készültünk egy lakodalomba. Érdekes módon, hogy a lakodalom, tehát mennyegzőre készültünk, barátommal mentünk, de úgy, hogy külön autókkal mentünk, ő a saját autójával, mi is a saját autónkkal, talán mi vagy én. Egy jó autó volt, egy ilyen luxus autó volt végül is. Hát jó fajta autó volt, valami drágább fajta autó volt. És úgy igazából nem kellett messze menni, de mégis autóval mentünk. Tehát ugye amúgy is, tehát ez az új divat, ugye, hogy elmenjünk lagziba 500 méterre, vendéglőbe, vagy egy kilométerre, mint hogyha levonánk teljesen bénulva, ugye. Tehát ez most már szégyen gyalog menni a lakodalomba újabban, mert azt gondolják, hogy nincs autót, ugye. Na, zárójel bezárva. Tehát azt láttam, hogy elmegyünk, hogy készülünk a mennyegzőre, lakodalomba, és a barátom felkínálta számomra, hogy leparkolja az autót egy olyan helyen, ahol fizetni kell a parkolásért. Mint például a reptér parkolójában, hogy ott azért jó keményen kell fizetni a parkolásért. És mondtam, hogy jó van, parkolj le nyugodtan. Odaadtam az autómat, az én autómat is, hogy parkolja le azt is. És azt mondta nekem, hogy ő arról majd gondoskodik, tehát aztán majd kihozza a parkolóból meg minden. És ugye hát lejárt a mennyegző lakodalom, és azt mondta a barátom, hogy vagyis vártam, hogy hozza az autómat, vagy kiveszi, azt mondja, hát közben bezárták a parkolót, ma már nem lehet kivenni az autót, meg minden, és hát valamit nem hozta el, tehát hogy láttam, hogy teljesen laza, tehát olyan ráérős, olyan laza, tehát hogy nem akarta kivenni az autót a parkolóból. Tehát úgy azt éreztem, hogy hanyagságból is, tehát mintha ő nem igazán törődne. És mondtam neki, te, ez nem jó ötlet, mert hogyha még egy napot ül a parkolóban, a fizetős parkolóban az autódat, akkor még többet kell fizessünk. És hát az történt, hogy még egy napot ott maradt az autóink ott maradtak a parkolóban, ugye az autó parkol, tehát nem megy, nincs mozgásban, nem parkol, egy helyben van, és fizetni kell a parkolásért. És akkor sem hozta el az autót, sem az enyémet, sem az övét. Persze itt ezen a ponton én már gondolkodtam azt, hogy milyen hülye voltam, hogy rábíztam az autómat. Rábíztam az én járművemet, hogy ott hagyja a parkolóban. Tudtam, hogy én fogok fizetni, én kell fizessek érte, hogy az én autóm a parkolóban van, a fizetős parkolóban, és azt hiszem még harmadnap sem hozta el az autómat. És akkor már kezdtem úgy pánikolgatni, mondom, hogy ez így nem lesz jó, mert még a végén nem lesz annyi pénzem, kifizessem a parkolást. Végül a saját autómat elkobozzák, mert hogy kifizessék annak a parkolását. Tehát ez így nem lesz jó egyáltalán. Na ez volt az első álomkép, és el is mondom rögtön, hogy mi az, amit ebből megérthettem, mert nyilván akkor reggel felkeltem, akkor semmit, egy kukkot, tehát általában nem érek semmit. A legtöbb álomból, amit kapok Istentől, nem értek semmit. Valamikor olyan, tehát van olyan is, amikor már álomban értem az álom jelentését, megadja Isten. De van, amikor reggel felkelek, és ez is ugye ez is próbára tesz engemet, mert sokszor régebb megvádoltam Istent, hogy jaj, milyen hülye álmot kaptam. Tényleg ennek biztos nincs semmi értelme. Ez vád, ugye, amikor vádolom Istent, hogy adott nekem egy álmot, de csak azért, hogy engemet felzaklasson, engemet zavarjon, ugye, zavarja az én pihenésemet. Tehát amikor az ember reggel felkel és azt mondja, hogy hülyeséget álmodott, akkor teljesen biztos, hogy megvádolta Istent. Tehát úgy keltél fel, úgy indult a napot, hogy megvádoltad a mindenható Istent, hogy adott neked egy hülye álmot, egy nonsens álmot. Nincs nonsens álom, drága emberek. Olyan van, hogy az ember nem érti meg, vagy nem jött az ideje, hogy megértse az álmot. Ilyen is van, hogy kapok egy álmot, és nem értem, és mit tudom én, eltelik néhány nap, vagy egy hét, és akkor jön a megértés csupán, mert úgy volt kedves a mindenható Istennek. Emlékeztek, hogy Iringó is kapta ezt az álmot, hogy még 125 nap, az a pincér azt mondta, hogy még 125 nap, és nem értette. Ő elmondta, hogy ezt kapta Istentől, nem tudja, hogy mi lesz, de valami rossz dolog fog történni, valami füstfelhőköt látott, terjedő füstfelhőket, és ugye pontosan 125 napra, ahogy az álmot ő megkapta, történt a törökországi földrengés, rengeteg ember meghalt. Talán tegnap vagy tegnap előtt Romániában is volt földrengés, drága emberek. Ha valaki azt gondolná, hogy jaj, hát aztán nem számít. Nem. Tegnap Törökországban, hónap talán Magyarországon lesz a földrengés, rengeteg ember meghalhat. Többször elmondtuk ezt is, ugye, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy törökök bűnösebbek voltak, mint a magyarok vagy a székelyek. Nem. Az, ami őket meglepetésképp érte, ugye a hirtelen halál, ez veled is megtörténhet, velem is megtörténhet. És ezért jogos a kérdés, hogy készen állsz? Vagy ha nem állsz készen, akkor miből gondolod, hogy holnap készen fogsz állni? Miből? Tehát az első álomkép az arról szól, hogy ugye a jármű, tehát az autó, amivel mentünk a mennyegzőre, ugye az a mi testi létünk, ugye? Tehát, hogy igazából Isten szemében a mi testünk az egy jármű, tehát a léleknek a járműve. Viszont ugye a legtöbb embernek a járműve már úgy működik pontosan, mint a mesterséges intelligencia. Tehát magától működik, össze-vissza megy, és arra megy, ahová akar. Nem oda megy, ahová a lélek akarja őt vinni, hanem tehát a lélek arra kényszerül, hogy oda menjen, ahova a teste akar, ahova a jármű akar menni. Képzeld el, van egy Dacia-t, és az a Dacia össze, akarsz-e menni Alfaluba, és a Dacia téged elvisz Újfaluba, vagy akarsz menni Budapestre, és a Dacia elvisz Moszkvába. Elég kellemetlen lehet. Na, ez történik, drága emberek, velünk minden nap, amikor a testet követjük. Mert a test csupán a jármű, amit előbb-utóbb elvitetik. Lehet, hogy ma, lehet, hogy 10 év múlva, lehet 50 év múlva, de nem tudjuk, hogy mikor. Ezt mondta Jézus, hogy azokat, akik nem ismerik az igazságot, Istennek a lelkét, váratlanul fogja érni az utolsó nap, az utolsó óra. És megtörténhet az, hogy mivel hogy váratlanul érte az utolsó óra, nem voltak felkészülve, ezért nem tudtak úgy, tehát mint szabad lélek távozni ebből az elbukott világból, testi világból, ugye? Tehát erről szól az álom, hogy ezek az autók, gyakorlatilag ezek a mi földi életünk, a mi testi életünk. A lakodalom az nyilván ugye a mennyegző, tehát a mennyek országa, meg vagyunk oda hívva. És akkor ugye mi használjuk a járművet arra, hogy amit szükséges, azt cselekedjünk meg, amit a lélek kér, amit az atyánk lelke kér a kis lélektől tőlünk, azt az autóval, a járművel cselekedjük meg, tehát menjünk el a mennyegzőre, menjünk vissza atyánk házába, ugye, más szóval. Na, viszont mi azt csináltuk, hogy a járműveket leparkoltuk, és ráadásul másra bíztuk, hogy parkolja le a mi járművünket. Másra bíztuk barátainkra, akár egy közösségre, akár egy papra, egy pásztorra, egy lelki, egy béresre, ugye, rábíztuk, hogy ő parkolja le a járműünket. És akkor a járműveinket leparkoltuk, mit tudom én, egyik gyülekezetbe, a másik templom, egyik templomba, másik a gyülekezetbe, a másik a gazdagságba, másik a házasságba, másik a munkahelyre, és mindenki valahova leparkolta a járművét, és nem arra használja, amire azt adta a mindenható Isten, a jóságos Isten, hogy visszaérjünk vele atyánk házába. És hát mi történik? Az történik, hogy a parkoló az fizetés. Fizetős. Nem fizetés, mert az csökken, ugye, fizetés. Fizetős a parkoló, és nincs semmiből fizetni emberek. Ott parkol a járművünk már nem tudom én hány éve, évtizeden, és nem csinál semmit. Amire van a jármű, azt nem csinálja. Nem a lelked szolgálja, hanem ő parkol. Parkol a számítógép előtt, parkol a munkahelyén, parkol egy unalmas házasságban, parkol egy Egy munkahelyen, parkol kinn a réten, valahol parkol a jármű. Igen, ám csak az itt a parkolásért fizetni kell, drága emberek. A parkolásért fizetni kell. És úgy éreztem azt a szorongást, hogy hát a harmadik nap megy a parkol a járművem egy fizetős parkolóban, ennek nem lesz kicsi az ára. És láttam azt, hogy a barátomnak beszélgál, ő teljesen lazán hagyja, azt mondja, hogy ő nem törődik az övével, az ő járművével. Ott jó helyt van. És az enyém is ugye bent rekedt a parkolóban, fizetős parkolóban, és fennáll a veszélye, drága emberek, hogy a parkolásért fizetni kell. És fennáll a veszélye, hogyha nem lesz amiből fizetni, akkor végén mindenki a lelkével fog fizetni a parkolásért. Ügyeljetek, emberek! Azt hiszem, hogy ennél egyértelmű és ennél kerekebb nem lehet egy tanítás, ennyire egyszerű. Amikor felkeltem, mondom, akkor nem értettem, mondom, mi van, hogy autós, le van parkolva, lakodalom, nem értem semmit. De Isten, látjátok, aki adja az álmot, adja a megértést is hozzá, ennyire egyszerűen és nagyszerűen. Hogyha sokáig parkolunk egy helyben, és azt a járművet nem arra használjuk, amire használta a tékozló fiú az ő járművét, mert mit csinált a tékozló fiú? Azt csinálta, hogy ő elment az ő járművével, és engedte a jármű menjen magától. Ő csak nyomta a gáz, és a jármű ott a kormány ment balra is, jobbra is, mindenhova elment. Elment Amerikába, elment, mit tudom én, Indiába, elment Japánba, elment Ausztráliába, mindenhova ment a jármű, belement a katolikus vallásba, onnét kijött, belement a hídgyülekezetébe, onnét is Jehova tanúi, össze-vissza ment a jármű. A gazda nem csinált más, csak nyomta a gázt. És egyszer csak azon kapta magát, hogy bárhova megy, elmegy Amerikába, elmegy Indiába, benne a katolikus vallásban, benne a baptista, vagy szombatista, teljesen mindegy. Érzi azt a gazda, ugye, a járműnek a gazdája, hogy te, én bárhova megyek, én csak mind moslékot eszek mindenhol, moslékot fogyasztok. Ugye, fogyasztom a moslékot mindenünnen. És azt mondja a tékozó fiú, hogy hát ez így nem jó. Hát az atyám házában még a szolgák is finom eledellel élnek hozzá, én meg eszem a disznók moslékát a Facebookról, a YouTube-ról, és mindenhonnét, mert nincs nekem eledelem az atyától, az én atyámtól. Mert én ugye elpazaroltam az életem idejét, az életemnek az erejét, arra, hogy össze-vissza mentem a járművel. Ez magamról, amúgy rólam szól ez, tehát hogy nagy valaki megsértődjön. Elpazaroltam az életemet fölösleges dolgokkal, úgy, hogy a lelkem végül már ette a moslékot, ugye, mindenhonnan. Ette a disznók eledelét, ugye, a hazug híreket, az alternatív híreket, az összeesküvési elméleteket, kicsi, online erotikával meg szexel ötvözve, ugye, tehát ezt csinálta az én járművem. És akkor rájöttem arra, hogy hú, itt óriási bajban vagyok én. Tehát én a moslékot eszem már évek óta. Amikor a testemnek, a járművemnek a kívánságát hajtom végre, én eszem egyfolytában moslékot, semmi más nem csinálok. És akkor azt mondom, hogy hű, ez így nem jó. Hát a mindenható Isten ad igazi eledelt, lelki táplálékot, mindennapi kenyeret az ő szolgáinak is. Én vissza kell menjek hozzá, és megkérdezem tőle, hogy legalább szolgálnak engemet felvenne-e, hogy ne egyem többi a moslékot, mert a lelkem teljesen tönkre fog menni, mert moslékon táplálkozik az én lelkem. Más emberek véleményéből, más emberek tanításából táplálkozik az én lelkem. Más emberek szavából, rendszerekből, össze-vissza, különböző emberi irányzatok, meg vallási, meg akár politikai, onnét táplálkozik az én lelkem, és össze vagyok törve teljesen, én muszáj visszamenjek atyámhoz, kérdezzem meg, hogy legalább szolgálnak engemet visszavenne-e az ő házába. Na erre adta mindenható Isten a járművet, amit mi parkoltatunk, vagy a katolikus vallásban, vagy a hídgyülekezetében, vagy a Jehova tanúi felekezetében, szombatista, baptista, adventista, az összes, buddhista, teljesen mindegy, drága, annyira mindegy. Nehogy valaki azt gondolja, hogy valamelyik vallás előkelőbb, mint a másik, ne. Egyformán rossz az összes, drága emberek. Viszont szükséges, hogy legyen vallás, akinek nem kell kegyelem, a Krisztusnak a kegyelme, az automatikusan vallásban van, benne van valamelyik vallásnak a törvényébe, akár az ateista vallásnak a törvényébe. Mindenki törvény alatt van, aki a kegyelmet nem ismerte meg, drága emberek. És a jármű parkol, a parkoló az fizetős, ugye, az idő telik, a kegyelem fogy, és egyszer csak elvétetik. és azon kapjuk magunkat, hogy ki kell fizetni a parkolást, és a lelkünkkel fizetünk, drága emberek. A lelkünkkel fizetünk. És a következő álomkép az már olyan volt, hogy többen voltunk, és egy repülőgép, mint az ilyen amerikai háborús filmekben. Repülőgépek jöttek fent ugye az égen, és lőttek. És futottunk egy ilyen búzatáblában, azt hiszem, vagy kukoricásban, nem tudom, valahol futottunk, többen voltunk. És úgy többé-kevésbé egymás mellett szaladtunk. És úgy láttam azt, hogy mi olyan nyomot hagyunk magunk mögött, hogy a pilóta egyértelműen látja, hogy hova kell célozzon. Tehát csak meg kell nyomni a gombot, és lelőtt minket. Mondom, hát ez így nem jó egyáltalán, mert olyan, tehát így egymás mellett, hogy szaladunk, olyan nyomot hagyunk magunk mögött, hogy a pilóta egyértelműen látja, hogy hova kell lőjön. És gyorsan kilévítem a sorból, elfordultam balra, és úgy próbáltam szaladni, hogy ne tapossam le a gabonát, ugye, a búzaszálakat, és utána meg lefeküdtem a földre, és úgy betakartam magamat a búzaszálakkal, hogy repülőgéből ne lássanak meg, mert tudtam azt, hogy fentről teljesen látszik, hogyha egymás mellett szaladunk, és veszélybe van az életünk. Ez az álomkép szerintem eléggé magáit beszél, drága emberek, tehát tényleg erről több tanítást kaptunk, figyelmeztetést a mindenható Istentől, hogy ő megengedte nekünk, hogy legyünk együtt, egymás mellett, egymás hite által is növekedvén, meg táplálkozván, ugye, de most azt adja nekünk utitársaknak, hogy ő bőségesen adott lelket mindenkinek, mindenki végezze a maga dolgát, mindenki legyen lélekben, és végezze el az ő szolgálatát, töltse be teljesen az ő szolgálatát, amíg itt a földön van. Mert így, hogyha egymás mellett vagyunk, és netán még a parkolóba is be vagyunk állva, akkor teljesen biztos, hogy fennáll a veszélye, hogy a járművünket szétbombázzák, még mielőtt az visszavinni a lelket az atya házába, ugye, az atya házába, mennyek országába. Mert hisz, ugye erre adta Isten a testet is, hogy a testtel menjünk vissza, mennek országába. Nem úgy, hogy elmenjünk, mit tudom én, Diágyótól Budapestig, hanem úgy, hogy a test azt cselekszi, amit a lélek mond neki, és azáltal a lélek biztonságban van. Tehát a lélek nem a testnek a kívánságát hajtja végre, hanem a test hajtja végre a lélek kívánságát. És így a jármű elviszi őt, a tékozló fiút az atya házába. És amikor a tékozló fiú arra gondolna, hogy vajon most mit fog szólni, hogy eltékozoltam az idő, életem idejét, eltékozoltam a fiatalságomat, eltékozoltam a pénzemet, eltékozoltam mindent, atyám biztos meg fog szidni, meg fog verni. És erre meg az történt, hogy atyám tárkarokkal várt engemet, és megölelt, és magához szorított, és örvendezett, hogy az ő fia elveszett, el volt veszve, de megtaláltatott. És hogy az ő fia halott volt, lelki halott volt, de feltámadt. Vágjátok le a legkövérebb tulkot, és ünnepelünk, mert az én fiam el volt veszve, de visszajött az én házamba. És meg volt halva, de feltámadt, az ő lelke feltámadt is, és újból kívánja az igazi eledelt, a mindennapi kenyeret tőle. Gyertek, ünnepeljünk, mert az én fiam el volt veszve, de megtaláltatott. Meg volt halva, halott volt lelkileg teljes mértékben. Az internetből táplálkozott, ugye, a fenevattól táplálkozott, a YouTube-ról és a Facebookról táplálkozott, de most már újból kívánja hallani az én hangomat, gyertek, ünnepeljünk. Ilyen az atya, drága emberek. De viszont Isten ugye megmutatja azt is, hogyha valaki sokáig parkol, egy helyen parkol, és nem azt csinálja, amire őt a lélek hívja, akkor benne reked a testben, ugye, és amikor a test veszélybe kerül, a testet ugye akár fenyegetés éri háború által, ami ugye küszöbön van, tudjuk jól, hogy bármelyik percen kirobbanhat a háború Magyarországon is, és a test meghal, azzal együtt a lélek is veszélybe kerül, mert a lélek nem szabadult meg, mert a lélek nem használta a testet arra, hogy visszajusson az atya házába, hanem fordítva engedte, hogy a test használja őt, és az ő testét, az ő járművét mások irányították. Vallások irányították, politikusok irányították, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy így. Tehát ha a jármű, a testünk sokáig parkol, ami földi életünk stagnál egy helyben, és nem lépünk tovább a lélek hívására, akkor fennáll a veszély, hogy a testünket megtámadják, akár egy légitámadás, ugye szó szerint is, a szó legszorosabb értelmében repülőből, és hogyha a test meghal, akkor a lélek is oda vesz, elvész a lélek is, mivel hogy nem vált szabad lélekké ő. A következő államképben meg azt láttam, hogy ugye ez a túlélés, az a háború utáni állapot, pincében voltam, pincében laktam, tehát nem a kényelmes házban, hanem pincelakásban, de sötétségben, és ezáltal Isten megmutatta azoknak az embernek az állapotát, akik túl fogják élni a nehézséget valamilyen módon, túlélik azokat a nehézséget, amik voltak, ugye vannak az egészségügyi világ mafia által. Elnézést, nem akarom ezt másképp mondani, ez tényleg így van. Amit ad ugye neki a fehér ló, tehát túléli a betegséget, túléli a háborút, de még mindig sötétségben van, be van zárva az ő testébe, és még mindig az ő testének a kényelméről aggódik, kényelme felől aggódik, hogy van-e mit megegyen, van-e mit felvegyen. Pontosan, ahogy Jézus mondja, hogy ilyenek azok, akik nem ismerték meg az élő Istennek élő valóságát. Aggódnak amit, hogy mit vegyenek fel, mit tegyenek és mit kakáljanak. Ilyen az ember Isten nélkül, drága emberek, mindenki kivétel nélkül. Tehát a harmadik államban azt mutatja meg a háború utáni állapotot, ami szintén bekövetkezhet, nem tudom én megérem-e, megérjük-e vagy nem, teljesen mindegy, de aki a háború, tehát ugye volt a fehér ló, ugye a betegségek, a nyomorúság, volt a fekete ló, van a fekete ló, ami a nélkülözés, éhínséget jelenti, és van a vörös ló, az a háborúság, és egyes emberek túl fogják ezt élni, ahogy eddig is voltak túlélők, ugye háborúnak túlélői, úgy most is túl fogják élni egyesek a háborút, az éhínséget, akár a különböző járványokat is túl fogják élni, de benne lesznek rekedve a testbe, és sötét pincében, jelképesen, sötét pincében fognak élni, oda akarnak berendezkedni, mert még mindig a testüket féltik, még mindig, tehát az apokalipszis lovasait nem használták arra, hogy lelkivé váljanak, hogy elengedjék a test biztonságát, a test követeléseit, a test kívánságait, és próbálják megismerni a lélek kívánságát, aki vágyakozik vissza az atya házába, mint a tékozló fiú, drága emberek. Erről szólt a mai éjszakai álmom, ezt tovább nem fogom magyarázni, mert nincs értelme, akinek füle volt a hallásra, meghallotta. A kérdés újból felteszem, aki most ebben a momentumban nincs felkészülve, ha te azt mondod, hogy nem vagy felkészülve ebben a momentumban, mi a garanciát arra, hogy holnap fel leszel készülve? Az álom azt mutatta, hogy az emberek nem fognak felkészülni. Aki ma nincsen felkészülve, aki most, amikor hallja az élőisten hívó szavát általam, vagy bárki más által, nem akar bekerülni a felkészültségi állapotban, nem akar újjászületni. Annak semmi garanciája nincsen arra, hogy fel lesz készülve. Ezt mondja a Jelenések könyvében is, hogy akik túlélték, ezt mondja Jézus, már nem tudom pontosan hol van, nem is fogom most újból megkeresni, azt mondja, hogy akik túlélik a nehézségeket, az éhénységet, a különböző csapásokat, sorscsapásokat, természeti csapásokat, azok az emberek sokan nem tértek meg az ő kezeik csinálmányainak, az imádatából, továbbra is azt tisztelték, amit ők az a saját kezeikkel csináltak, továbbra is benne maradtak a hazugságban, és ezért végül nagyon sok ember csak úgy ugye be lesz dobva a tüzes tóba, mert megkapott minden esélyt, minden lehetőséget, megkapta a szót, megkapta a bölcsességet Istentől, megkapta a kedvességet, a kedves hívó szót, megkapta a nehézséget, megkapta a betegséget, megkapta a háborúságot, megkapta az éhezést, minden eszközzel próbálta Isten szólítani, hogy ébredjél fel, támadjál fel, ó kicsi lélek, hogy élj örökön örökké, de egyik lehetőséggel sem éltek, és ezek sajnos nagyon sokan a tüzes tóba lesznek vetve, ez nem hülyeség, drága emberek, ez nem babonosság, ezt Isten mindenkinek megmutatja, aki őszintén kívánja megismerni az ő szavát. Jézus ezt, ugye ez egy képes beszéd, most nem tudom ott, milyen tűz lesz, láva tűz, vagy milyen tűz, teljesen mindegy, drága emberek. Ez egy képes beszéd, ami arra utal, hogy miután a test meghal, a lélek él tovább, és szenvedni fog, hogyha ő nem vált teljesen lelkivé, nem tisztult meg, hanem testi maradt, az a lélek szenvedni fog, drága emberek. borzalmasan szenvedni fog. Én betekintést nyertem ebbe a szenvedésbe, lelki értelemben, és elmondhatom, hogy soha nem volt nekem olyan fizikai fájdalmam, ami felért volna avval a lelki fájdalommal, amit akkor éreztem, amikor a lelkem nem volt felkészülve, tisztátalan volt, és szemtől szembe találtam magamot a mindenható Isten lelkével, a Krisztus lelkével. Óriási fájdalom, égető fájdalom. Nincs olyan fizikai fájdalom, drága emberek, mint amilyen lelki fájdalmat okoz az, amikor a léleknek már nincsen teste, de nincsen megtisztulva, nem tud bemenni az életre, nem tud örömködni a mindenható Isten jelenlétében. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.